Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai ünnepünk igehirdetési alapigéjét, ahogyan ez megírva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében, a 28. verstől a 30. a következőképpen. Ekkor így szólt Péter: íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Biblia olvasó útmutatónak a mai újszövetségi igéje, minthogyha ennek az előbb elhangzott jézusi mondatnak a közvetlen folytatása lenne. Péter apostol leveléből ez a egy mondat így hangzik: minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok. Ugye milyen sokszor idézik ezt? Mégis, vajon hányan vannak, akik komolyan is veszik ezt? Olyankor, amikor az életük csendesen folyik, amikor az öröm, a jólét, az osztályrészük, könnyű mondani. De amikor bánat szegélyezi utunkat, amikor kétségek között vergődünk, amikor még a következő lépést sem látjuk magunk előtt, milyen könnyen elbizonytalanodunk. És olyankor elővesszük a mérleget, elkezdjük a mérlegnek a két serpenyőjébe tenni az eddigi dolgainkat, és az úgymond ellentételezést. És amikor nem kedvünk szerint billen a mérlegnek a nyelve, bizony elhangzik ez a péteri mondat: íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. S talán így folytatjuk: és mit kaptunk érte cserébe? Ennyire telik a hitünkből. Ilyen könnyen elfelejtünk mindent, minden jót és áldást. Ilyen könnyen elhomályosodik a látásunk, és nem veszük észre a háttérben az értünk munkálkodó, a javunkra munkálkodó isteni tetteket. Mai igénk mindössze két mondat. Egy péteri kérdés és egy jézusi reagálás. Ez a két mondat már önmagában is kerek egész, azonban, hogyha részletesebben megnézzük az összefüggéseket, észrevehetjük, hogy ez egy történetnek a záró sorai. Talán emlékeznek a testvérek, hogy éppen 3 hete hangzott a gazdag ifjúnak a története a Márk írása szerinti evangéliumból. Most pedig a Lukács írása szerinti evangéliumból a folytatás a történetnek a zárással. Ki üdvözülhet? Ki kap? És milyen jutalmat kap az, aki Jézust követi? Mit tegyek? Mit kell tennem, hogy biztos lehessek az ajándéknak az áldásában? A tanítványokban is kialakult az a hibás felfogás, mint a farizeusokban, hogy a gazdagság egyértelműen Isten áldásának a jele. Az a fiatalember úgy gondolta, hogy örök életet azok nyernek, akik úgymond tesznek is valamit, és ez volt a zsidó felfogás is. De amikor Jézus kérte, hogy tegyen valamit, visszautasította, hogy megtegye. Ő a saját felfogása szerint akart üdvözülni, nem az Istennek a feltételei alapján. Ezért megfordult, és nagy szomorúan távozott. Hát, ha még egy ilyen nemes ember, mint a gazdag ifjú sem képes rá, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus nem kirekeszteni akarja a gazdagokat az üdvösségből, ezért mondja, hogy az Isten képes megtenni a lehetetlent is. Egyedül Isten törheti meg azt a varást, amelyet a gazdagság gyakorol az emberek felett. Péter társai nevében emlékezteti Jézust arra, hogy ők mindenüket elhagyták érte. Meghallotta a hívó szót, és aztán mindent otthagyva, hátrahagyva követte ő is Jézust. Megtagadja önmagát és mindazt, ami hozzá tartozik, ami eddig a legfontosabb volt számára, a családját, a javait. Egy szóval elhagy mindent, hogy követhesse Krisztust, hogy átfogóbb és teljesebb szolgálatot végezhessen a mennyek országáért. Jézus nem feddi meg Pétert, de helyre igazítja és rámutat arra, hogy a tanítványok nem hoztak áldozatot. Mi már tudjuk, hogy majd Jézus lesz az, aki valóban áldozatot hoz, aki az életét adja azért, hogy a legnagyobb ajándékot adhassa, az örök életet, amelyet semmilyen vagyonnal nem lehet megszerezni. Itt Jézus látszólag sokat kér, de majd a sokszorosát adja annak, amit a tanítványok elhagytak ebben az életben. Feltehetjük a kérdést azt, hogy milyen az értékrendünk. A gazdag ifjúnak a példája figyelmeztetés az embereknek, hogy akik hitet akarnak, de nem változtatják meg az értékrendjüket, szemléletüket. Amikor Krisztus választja az ember, akkor az azt kellene jelentenie, hogy az ő értékrendjét követi, ami sokszor nem egyezik a világ gondolkodásával, és azt is eredményezheti, hogy ellentétbe kerülünk akár még családtagjainkkal is. A ma emberére különösen is igaz az anyagiasság. Mindent mérünk, s legtöbbször pénzben mérünk. Hogy csak olyan munkát vállalunk el, amit jól megfizetnek, azoknak a barátságát keressük, akikről mások elismerően beszélnek. Fontos a jó kapcsolat, az ismeretség az előrehaladásban. Olyan világban élünk, ahol bizony a fehérre azt mondják sokan, hogy fekete és fordítva. A türelem, a megértés jegyében olyan dolgokra akarják, hogy igent mondjunk, amelyek az Isten szemében egyértelműen utálatosak. Ezek nem egyeztethetőek össze a keresztény értékrenddel, Jézus tanításával. Bizony választani, dönteni kell. Nekünk Jézus értékrendjét kell képviselni ma is, a 21. században is. És ne feledjük, hogy nekünk ígéretünk van arra, hogy akik benne, Jézusban bíznak, azok soha meg nem szégyenülnek. De vajon milyen az életvitelünk? Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által, olvashatjuk a római levélben. Vagy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben azt, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Sokan voltak már előttünk a történelem folyamán, és vannak ma is, akik jó példát mutattak, mutatnak, és vállalták, vállalják a szenvedést és az üldöztetést, esetleg még javaik elvesztését is Krisztusért. Jézus nem parancsolja mindenkinek, hogy adja el mindenét, de rámutat az életükben arra, amiben nem vagyunk őszinték, amivel bizalmatlanok vagyunk vele szemben. A gazdag ifjú úgy gondolta, hogy tenni kell valamit az örök élet elnyeréséért. Megváltást akarta saját meggyőződése szerint, és nem Isten szerint. De Jézus szavait hallva megfordult, és szomorúan elment. A szegénység ez alapján a mennyen kívül tart, gondolják a zsidók. Mert Isten Ábrahámot, Dávidot és Salamont is nagy-nagy gazdagsággal áldotta meg. A birtoklás, a gazdagság és az abba vetett bizalom teszi nehézé a megváltás elfogadását az ember számára. Hibás látást ad a sikerről és a biztonságról, mert elhiteti az emberrel, hogy nincs szüksége Istenre. Ha pénz van, akkor minden van, hirdeti a ma embere is. Pedig a mostani világjárvány is megmutatta, hogy ez sem igaz, mint ahogyan sok más sem, amit az embergyilkos sátán próbál meg elhitetni az emberekkel. És mi a tanítvány jutalma? Jézus a tanítványoknak áldást ígért ebben az életben, amikor elhívta őket. Pétert például emberhalásznak hívta. Jézus követése ezen a világon sokszorosan, többszörösen felülmúlva téríti meg azt, amit az ember elhagyott vagy elveszített. A másik világban pedig az örök életet juttatja osztályrészül. A kárpótlás ezen a világon is jelentős, de konkrét utalásokat nem találunk rá a Szentírásban. Az áldás az isteni kegyelemnek a megjelenése az ember életében. Sajnos sokak számára olyan általánossá, szokássá vált, amikor elhangzik az áldás, akár az istentisztelet végén is. Sokan nem értik meg ennek a mély tartalmát, üzenetét. Pedig az áldás nagyon fontos az ember életében. Nem véletlen az, ahogyan Jézus megáldotta a gyermekeket is. Isten áldásával, az ő áldása alatt élni óriási ajándék a keresztény ember számára. Mert azt jelenti, hogy tudom, hogy soha nem vagyok egyedül. Azt jelenti, ahogyan a zsoltáros fogalmaz, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ezt jelenti az Isten áldása alatt élni. Bár ösztönösen minden ember vágyik Isten jelenlétére, kegyelmére, azonban fél attól, hogyha azt elfogadja, akkor nem teheti azt, amit akar, úgy, mint a gazdag ifjú is. Aki így érez, így gondolkodik, az még nem nyitotta meg a szívét Jézus előtt, legfeljebb csak egy résznyire. Isten a megosztott szívű kereszténységtől óv. Amikor a jelenése könyvében azt mondja, hogy sem hideg, sem meleg nem vagy, ezért kiköplek a számból. Hát forrósítsa fel szívünket Istennek a szeretete, amelyet megmutatott Jézus Krisztusban a Golgotai kereszten. Ragadjuk meg az örök élet ajándékát, melyet kegyelemből kínál nekünk, melyet felfogni sem vagyunk képesek. Mégis ennek ellenére a miénk lehet. Balogh Miklós Csak Jézusban című versében ezt írja. Amint a pénz és pozíció régen, s ehhez véve tudományt, technikát, mit ember ma új istenként imád, ma sem segít szorongató szükségben. A mennyiségnek lázas fokozása a minőségbeli ugrást nem hozott. Az emberek nem lettek boldogok, mert nem adatott s nincs üdvösség másban, csak Jézusban ki értünk emberré lett, hogy emberséges legyen már az élet, az új teremtést Isten benne kezdte, tettekkel mondva el, miként szeret. Azért jött Jézus, hogy mind megkeresse és megtarthassa azt, ki elveszett. Hát megéri mindenről lemondani és követni Jézust? Teszik fel ma is sokan ezt a kérdést. Nehéz jól felelni erre. Emberileg nem kifizetődő, legalábbis úgy tűnik, de az emberi perspektíva amúgy sem jó. Torzít. Azért, mert mindent közvetlen közelről akarunk nézni. Az isteni távlatok számunkra megérthetetlenek. De az Istennek a szeretete olyan tág ölelési, hogy segít jól látni és jól értelmi. Jól érteni. S csak ennek van értelme. Mert bár emberileg lehetetlen, de nála még ez is lehetséges. Odaadhatunk bármit, mi nekünk értékes és kedves. Lemondhatunk mindenről, mi számunkra valódi kincs lenne, de ő már mindezek előtt valamilyen módon vissza is adta. Nem azért, mert bármit is tettünk ezért, hanem csupán azért, mert ennyire szeret, s nem akarja, hogy akár csak egy is elvesszen az övéi közül. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te minden teremtményedről gondoskodsz. Rád bízzük magunkat, kérünk, szakíts el mindattól, ami kárt okoz nekünk, és vezess vissza az üdvösség forrásához. Jézus Krisztus Urunk által. Amen.